Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a héten itt táborozó gyermekeket, fiatalokat. Az apostol Szabával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fennállva énekeljük a 135. Zsoltár első versét. Fennállva magasztaljuk így Istenünket. 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét! Imádkozzatok és buzgón kérjetek. A mi vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 109. részéből. A Zsoltárok könyve 109. részének a 23. versével kezdődően. Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, elsöpörnek, mint a sáskát. Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. Gyalázatos lettem az emberek előtt, néznek rám, és fejüket csóválják. Segíts meg, Uram Istenem! Szabadíts meg kegyelmesen! Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy megtanítasz bennünket szeretni. Hogy szerethetjük egymást, Urunk, szerethetjük az embert, szeretjük gyermekeinket, Urunk, és tudunk róluk gondoskodni, és milyen áldott dolog volt az, hogy megsegítettél bennünket az elmúlt napokban, hogy élményt adhattunk a Te erődből a drága református gyermekeknek. Köszönjük, Urunk Istenünk, köszönjük azt a sok megerősítést, azt a hitbeli megerősítést, amellyel velünk vagy, hogy jövőt mutatsz a számunkra. Add, hogy ne engedjük el a hitet, hogy ne bizonytalanodjunk el, hogy maradjunk meg a hitvallásunkban. Így szólj most is hozzánk, Urunk, így áld meg a gyermekek templomi szolgálatát, jelenlétét, és így áld meg gyülekezetünk jövőjét. Fiadért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, ige hirdetésre készüljünk a 261. dicsérettel. 261. dicséretünk így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyről bizonyságot kívánok tenni Isten lelke segítségével. Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele 4. részéből, a 12. versrel kezdődően. Az igét és a magyarázatot leülve figyelmes szívvel hallgassa a gyülekezet. Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele 4. részéből, a 12. versel kezdődően így szól Istennek igéje. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Amen. Kedves testvérek, a lelkipásztorok életében van egy nagyon szép esemény, általában nem is egyszer. Ez a beiktatás, hát itt is volt nem olyan régen, pár évvel ezelőtt, és a beiktatásnak az a lényege, hogy hivatalosan felhatalmazzák a lelkipásztort arra, hogy a gyülekezet élére álljon, és hogy ott hirdesse az igét, kiszolgáltassa a sákramentumokat, őrizze az egyház fegyelmet, szervezze a diakóniai munkát, tehát hogy éljen az egyház. És nagyon sokszor olyankor elhangzik ez az ige egy beiktatáson, hogy légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. A lelkész nem jobb, meg nem rosszabb ember a másiknál, tulajdonképpen csak felhatalmaznak bennünket azért, mert ezt tanuljuk. De ugyanezt kapta Timóteus is Pál apostoltól, akkor, amikor Pál valószínű, hogy már Rómában, fogságban van, talán még azt is sejtheti, hogy esetleg őt kivégzik, de tanítja Timóteust, és akkor rábízza az igehirdetés szolgálatát, és azt mondja neki, hogy légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben, azaz példaként állj ki a gyülekezet előtt, hogy lássanak jó példát. És az igéről elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen példát látnak a mai gyermekek. Mert mondjuk, ha valamelyik focizik, mint ahogy itt a fiúk közül is nagyon, sokan, igaz? És hogyha megkérdezném, hogy ki a példakép, akkor biztos nem azt mondanák ezek a gyermekek, hogy apa, legalábbis az én fiam nem azt mondaná, hanem azt, hogy Cristiano Ronaldo, igaz? Mert az jobban tud focizni, mint apa. Ám bár még soha nem mérkőztünk meg együtt. De vajon vannak-e jó példák? Ez egy olyan nagy titok, hogy milyen példák vannak előttünk, mert azért rengeteg példaképe van a gyermekeknek, meg a fiataloknak, ez látszik rajtuk, de vannak olyan példák is, amik nagyon károsak. Nem akarok ilyen elcsépelt szlogeneket, közhelyeket mondogatni a szószékről, de hát valljuk be őszintén, hogy nagyon sok olyan példát látnak a fiatalok, amely pillanat alatt beivódik a szívébe, azonnal követendő példa, de látjuk, hogy helytelen. Hát a csúnya beszéd, hát alig lehet megőrizni a gyermeket a csúnya beszédtől, igaz? Már most már a tévéfilmek, a különböző műsorok, az interneten megosztott kis videók, amiket néznek, tele vannak csúnya beszéddel. Képtelenség kiszűrni. De példák, és a gyermekek utánozzák őket. Nagyon sok rossz példa van a világban, és éppen ezért kell nagyon sok jó példának lenni a világban, hogy egy édesapa, édesanya úgy döntsön, hogy én példakép is akarok lenni a gyermekem számára. Mégpedig azért, mert a rossz példa az rossz életet is eredményez. És a rossz élet az nem Istentől való. Hát hadd mondjam azt el, kedves testvérek, hogy az én lelkipásztori pályafutásom során nagyon sokszor beszélgettem már úgy emberekkel, amikor az embereknek egy jelentős része eljut oda, hogy nagyon bánja az istentelen életet. Nagyon bánja azért, mert vesztesége van, mert nem rendezte el, nem mondta ki, nem tette tisztába, vagy elrontotta magát, elrontotta a sorsát, nem gondoskodott megfelelően. És nagyon sok ember mondja ezt, hogy nagyon megbánta azt, hogy istentelen életet élt. És van egy számomra egy jó példa, ha már a példákról beszélek, Ady Endre. Biztosan tudjuk azt, hogy Ady Endre, hát finoman fogalmazok, de hát szerette a hölgyeket, és ez önmagában nem baj, csak a baj az volt, hogy beteg lett, betegséget kapott, és ez sajnos halálos betegséggé nőtte ki magát, fiatalon elment ez a zseni, és nagyon haragudott az Istenre különben. Hát miért van ez? És Eperjes Károlytól hallottam egy előadásban azt, hogy a halálos ágyán odavitték hozzá a Bibliát, mert nagyon jól ismerte a Bibliát ez a költő. Annak ellenére, hogy nem volt egy ilyen gyakorló vallásos ember, és fogta, kivágta az ágyból a Bibliát neki a falnak, és általában 5 perc után kimászott, és visszahozta. Na, egy igét biztos, hogy ismert a költő. Ezt felolvasom. 109. Zsoltárnak az egyik ige verse. Így szól: mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, ide stova hányattatom, mint a sáska. Ady Endre ezt magára vette, ezt a Zsoltár verset, és írt egy szép verset ebből, ennek az a címe, hogy Istenhez hanyatló árnyék. Nem tudom, ismeri valaki talán, ez egy gyönyörű vers, azt mondja a költő: akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt, s megüzeték, nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik, s hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Hát eljut ide egy költő, mert a példák előtte egy kicsit későn fették fel magukat. Na, ezt akartam elmondani, hogy ezért kell, hogy hiteles példák legyünk a keresztény életben. Hányan elmondják, itt a templomban is ülnek olyanok, akik elmondják, hogy ó, hát mi hiába vagyunk templomosok, tehát a gyerekek nem olyanok, meg a fiatalok nem olyanok, de nem szabad keseregni, mert nem az a lényeg. Ne is legyen olyan, hanem majd, amikor arra szükség van, amikor neki kell dönteni, neki kell változtatni, neki kell észnél lenni, akkor jut eszébe, hogy hogy élte ezt túl az én anyám? Hogy élte túl ezt az én apám? Mibe kapaszkodtak bele? Na, egy ilyen szituációba. Hát ez a lényeg, hogy akkor legyenek előttünk a példák, a hitből fakadó példák. Milyen példaképei vagyunk mi a mi drága gyermekeinek, ezeknek a gyönyörű gyermekeknek? Vajon milyen példák vannak előttük? Mit látnak, amik felcseperednek? Milyen példa vagyok én? Olyan nagy kérdés ez. És abba bízunk, és remélem mindannyian ki tudjuk ezt mondani, hogy talán azért nem vagyunk rossz példák. Talán azért csak át tudunk adni sok mindent. Csak hátra tudunk hagyni sok mindent. Hogy megtanítsuk őket, a piciket, majd harcolni, küzdeni, élni, jól élni a lehetőségekkel. Nem tudom, ki az, aki olvasta a testvérek közül Jókai Mórnak a csodálatos regényét, az a címe, hogy Erdély aranykora. Nekem ez a kedvencem Jókaitól, Apafi Mihályról szól, ugye a nagy fejedelem, amelyik egy nagy könyvtárat gyűjtött magának, már amikor volt rá pénze, mert ugye korábban tudjuk, hogy török fogságba került, és akkor a felesége Bornemissza Anna 12 ezer arany tallérért váltotta ki. Hogy mi történt ott a törökökkel, én nem tudom, de a törökök utána azonnal fejedelemmé akarták tenni, és akkor egy Kemény János nevű kihívója volt ott Erdélyben, ez a 17. század, de nagyjából szerintem tudjuk, meg tanultuk ezt annak idén történelemből, Apafi Mihály megszerzi az erdélyi trónt, egy nagyon bölcs, kiváló, jó politikus lesz belőle, a regény erről szól, az ő életéről, és akkor Apafi Mihály, amikor oda kerül a hatalomra, akkor a legbölcsebb dolgot teszi, a legbölcsebb dolog pedig az, hogy megkérdezi az asszonyt, hogy most mit csináljak. Mert hát az asszonyok okosabbak. Úgyis jobban tudják, most mi lesz. És akkor azt mondja neki Bornemissza Anna a regény szerint, hogy hallgass az ősi példára, a hatalmasoknak a bölcsességére, és ekkor hangzik el ez a gyönyörű mondat, pártfogás a hűnek, megbocsátás a megtérőnek, megvetés a hízelgőnek. És a mai napig egy bölcs magyar politikus, aki hűen akarja csinálni a munkáját, e szerint él. Egy elhivatott gyárigazgató, vagy felsővezető, vagy iskolaigazgató, egy magas pozícióban lévő ember, e szerint él. Pártfogolja azt, aki hű, megbocsát annak, aki megtér, de elsepri magától a hízelgőt. Mert példa. Az ige azonban nem erről szól, hanem arról szól, hogy az igazi példa életet ment. Hát nekünk keresztény embereknek ki az igazi példa? Ezeknek a gyerekeknek mit szeretnénk, hogy mi legyen az igazi példa? Az igazi példa Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki szeretete által, akiben Isten a szeretete által megmutatta a teremtményének, hogy te vagy számomra ember a legfontosabb. A legfontosabb vagy nekem. Hát mi ezt szerettük volna megtenni ebben a táborban, hogy Krisztus példának állítsuk a drága gyermekeknek. Napestig prédikálnék nekik, szerintem még ők is biztos várnák, hogy még tiszteletes bácsi egy jó óra hosszát nyújtsa ezt az ige hirdetést, de azért se teszem meg, mert ők fognak szolgálni, de azért annyit hadd mondjak el a végén, és ezt nagyon szépen kérem a jelenlévő szülőktől, meg egyáltalán a keresztény testvérektől, hogy egyrészt merjünk bátran példák lenni a hitben, a családunk előtt, mert ez mindig áldást hoz. És másrészt pedig soha ne felejtsük el az örök példát, az Úr Jézus Krisztust, megváltó Urunkat. Azt, aki meghalt értünk a kereszten és feltámadott, és rávezette az embert arra, hogy milyen közel van az Istenhez, és hogy milyen nagy áldás az ő kegyelme. Hát ez maradjon meg a szívünkben, és ennek az üzenetnek talán hadd legyen egy kicsit az a funkciója most, hogy ráhangol bennünket a most következő gyermekek szolgálatára, gyönyörködjünk bennük, és legyen imádságunk értük, legyünk jó példák ebben is, egész életünkben. Amen. Kedves testvérek, feleljünk az ige megszólító szavára énekkel, a már megkezdett 334. dicséret harmadik versét énekeljük. 334. dicséretünk harmadik verse így kezdődik, zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, hálát adunk minden áldásodért, minden élményért, amit a gyermekek kaphattak, és amit velük együtt mi kaptunk az elmúlt napokban itt a napközi táborban. Hálát adunk gyülekezetünkért, az abban lévő példákért. Legyen az akár lelkipásztor, presbiter, főgondnok, itt dolgozó, vagy igét hirdető bárki, legyen az áldott keresztény gyülekezettag, gyermekért imádkozó édesanya, édesapa, nagyszülő, testvér, legyen az akár egy idegen, aki valamikor megfordult előttünk, és láttuk azt, hogy az erős hite által maga is erős. Urunk Istenünk, hálát adunk minden példáért, de legfőképp hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusban példát mutattál nekünk az önfeláldozó szeretetről, és Urunk Istenünk, tudjuk nagyon jól, hogy Krisztust nem is tehetjük ki a mi látóterünkből. Köszönjük, hogy megismerhettük őt. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, ha rossz példákat követtünk. Bocsásd meg, felséges Urunk, azt, hogyha olykor a rossz példák vezettek bennünket. Segíts bennünket abban, hogy megszabaduljunk, hogy felemelkedjünk, hogy bölcsek legyünk. Felséges Istenünk, így imádkozunk gyülekezetünkért. Imádkozunk most elsősorban azokért a családokért, akik az elmúlt időszakban elvesztették a szerettüket. Urunk Istenünk, vigasztald azokat, akik temettek, vagy temetésre készülnek, vagy búcsúzásban vannak. Urunk, erősítsd meg őket, hogy legyen példa számukra az a sok-sok megvigasztalt ember, akihez oda fordultál. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik valamilyen betegségben szenvednek, azért, hogy legyenek bátrak, legyenek erősek, fogadják el a segítő kezeket, ha lehet, gyógyuljanak. Imádkozunk az itt élő családokért, szülőkért, gyermekekért, különösképpen azokért a kedves gyermekekért és fiatalokért, akiket egy pár napra összekovácsoltál most itt a gyülekezetben. Urunk, áld meg őket. Imádkozunk azért, hogy a református egyház áldott példája legyen annak, hogy megőrzi hitvallását, hitét, megőrzi az ige tisztaságát, és él az ige hirdetés lehetőségével. Így áld meg bennünket, Urunk, a feltámadott Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást! Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.